Mai témánk arra szól, hogy mit jelent Istent imádni. És milyen alapján tudjunk megítélni, hogy halljunk egy ének, hogy ez szükség volt, ez jó volt. Ezzel a számmal lehet Istent imádni. Van kritériumok? Hogyan lesz ezt megítélni? Zene az nem egy csak szubjektív valami. Mindenkinek különbözőféle zenet. Ki vagyunk mi, meg valaki másnak ez. Izgalmas kérdés. Amerikából származtam, onnan jöttem. Más az én zenei ízlésem, mint az én feleségemnek a zenei ízlés. Ő most a napokban keres rengeteg új éneket, mert ő zenekart vezet. Zenekar, hogy mondja, karmester? Karmester is. Karvezető, és nagyon tehetség, és nagyon jó füle van, és nagyon tisztelem az ő véleménye zenéről, de az ő ízlés az más, mint az enyém. Én nem annyira ragaszkodok a hagyományos zenékhez, én inkább az újféle zenék szeretem. De úgy hallottátok, amit most énekeltünk, ezek ilyen nem annyira új énekeket. Tehát milyen alapján ítélhetjük meg Isten tisztelet alatt egy számot, egy éneket, hogy azt mondjuk, hogy ez jó. Vagy nekem nem annyira tetszik, de ha ti akarjátok így énekelni, akkor ki vagyok én beleszólni. Tehát van ilyen objektív kritériumok? Azt hiszem, hogy van. Tehát most szeretném valamit lejátszani nektek. Valaki ezt elküldött nekem egy pár nap ezelőtt. Hogy menjen egy pár perc. Ez 19 perc, nem fogunk ezt az egész koncertet megnézni, de ez no comment. Vagy inkább ti kommentáljatok, jó? Figyeljetek, mit tudom, stílusra, figyeljetek a szövegről, jó? Ez egy ilyen nemzetközi szöveg lesz, amit fogjátok hallani, jó? Tehát, és akkor ti mondjátok, hogy Robi, ez jó volt. Én ezt nekem nagyon tetszik, jó? Ti mondjátok el, jó? Már először nagyítom. Jó? Oké, menjen a zene. Érdekel majd utána. Ez kép, hogy ilyen. Köszi. Lehet, hogy ez Magyarországon történt. Valaki tud róla? Nem?
Hát ott az volt a szöveg nálad.
Nem tudom, ez a múlt évnek, ez az a nap. Igazából nem tudok semmit róla, nem akarom túl sokat. Ez most volt? Igen? Pár hónapja. Aha. És mit gondoltok? Páron, mit gondoltok? Milyen alapján lehet mondani valamit erről a zenéről? De tényleg lehet kommentálni. Én az előadásommal fogom kommentálni. Csak ez, mint bevezető. Mit gondolunk ilyenféle zenéről? Lehet, hogy valakinek a stílus, lehet, hogy valakinek a stílushoz közel áll, nem? Valakinek távolabb áll. De hogyan tudjunk valamit, milyen alapján tudjunk, ezt fogom, ja, ez a felveszi. Ez erősíti. Tehát milyen alapján ítéljük meg ezt a zenét? Milyen alapján tudjunk mondani valamit, hogy jó, nem jó. Igen. Véleményt alkotni dolgok, amik történik a világban. Amit nem annyira könnyű megítélni, mert sok bölcsesség kell hozzá. Mert vannak bizonyos dolgok, amik van jó benne, és van rossz benne. És nem minden fekete-fehér, de nem olyan könnyű megítélni ezen dolgokat. Nagyon jó, hogy az Isten karakteréről kezdtél beszélni, az Isten szent. Igen. Ha az Isten éppen megjelenne ebben a teremben, mi az milyen lenne? Jó, minden a helyén van? Hát nem tudom. Tehát az Isten szent. Tehát milyen az Isten? Milyen képünk van Istenről? Jó? Beszéltél az igéről. Az igé mit tanít, hogy nem a világhoz közeledjünk, hanem a világ, hogy mi megjelenjük a világot. Most ez az egyik főpont, amit fogom kiemelni, és majd a kis csoportban fogjátok ezt megbeszélni, hogy mennyire tudunk bevonulni a világban, és mikor mondjuk azt, hogy ezt túlítjuk a határ. Most mi bementünk a világban, és olyan lettünk, mint a világ. Tehát hol van a határ? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, jó? Valaki más szerintem valamit itt az elén hozzátenni? Igen, Tamás?
Én
annak idén
nagyon-nagyon sokat hallgattam, és most miközben hallgattam ezt a zenét, egyszerűen a lelkem tiltakozott a zenei hangzás ellen. És eszembe jutott az, hogy a Szentlélekben ugye Illés volt az, aki fönn volt a hegyen, és ugye eljött hozzá Isten, és ugye azt gondolta, hogy ugye Isten majd nagy földindulással, nagy természeti jelenségekkel fog eljönni hozzá, és csendben. És csendben. És ez annyira éles kontraszt ez most, hogy ugye hallottam ezt a zenét. A hangszerelés az tehát nem egyezhetető össze ezzel a gondolatilányban, amit ugye a Biblia sugal is, ami Istenről, és ehhez kapcsolódó, hogy Isten ugye szent. Tehát ami Istenről kialakított képpel, illetve ami lehet, hogy Isten.
Jó, oké, de ha az Isten csendben jön, mint ahogy jött Filéshez, akkor mindig az Isten csendben jön? Tehát akkor ne legyen semmi zene, hogy halljuk azt a kis súg, ahol az Isten súg nekem? Tehát mennyire lehet felvenni a hang, hogy milyen hangos legyen? Az is relatív.
Ez is az.
Ez egyik jobb füle van, vagy... Lehet, hogy te olyan háttérből jöttél, és azért, mint egy alkoholista, ő távol tartja magát mindenféle alkoholtól, ez teljesen érthető. És azért lehet, hogy ez a rossz érzés van benne. Jó. Igen.
Nekem bennem az merült fel, hogy akik ott vannak és hallgatják ezt, hogy ők vajon tényleg Isten dicsérni jöttek össze, vagy csak tombolni egy jót.
Igen, nem lehet. Jó kérdés, Kami, nem tudom. Mert nem voltam ott, nem ismerem őket.
Csak hogy tehát ez a fajta zene nekem nagyon idegen, de hogy valóban Istenről szól. Valamilyen szinten a szövegből keveset lehet érteni.
Először egy Krisz iskor elemért.
Jól érték szempontból szeretném vizsgálni, akkor a szövegének minden szándékolja az idei alapon mellett.
Igen.
Ez az egyik, a másik pedig, hogy az Isten szerinti dicsőítés úgy gondolom, hogy lelkileg közelebb viszi Istenet az ember. Tehát ezt mindenképpen meg kell vizsgálni az illetőnek, aki ott van, hogy ezt közelebb viszi-e, vagy távolabb viszi, hogy felzaklatja, vagy Isten szerinti motivációt kap.
Igen.
Mondjuk ezután elmegy és szolgál teljes erőből, mert így
Istenet,
vagy éppen rendezi
a
bűneit
Istennel, tehát
mindenki
magának
meg kell
tudni
a jönni a
hasonlóra.
Igen.
És
van, amit
elég
ízős kérdés. Igen, nagyon jó. Igen. Szerintem meg kell az ilyesmi, mert olyan emberek kérdezős, akik nem tudják semmit Istenről.
Tehát olyan emberek kérdezőnek semmit Istenről, hogy ezt meghallgatnák és lehet, hogy közlek kerülnek.
A 90% bulimia fog elmenni szerintem, sőt, 100% is, de azért csak egy kis
jó. Nem voltam ott, nem láttam a többi része a koncertnek. Ezt, amit most mi betetettünk, ugye a szöveg az eléggé borzasztó volt, ugye? Vagyis Jézus az volt az egyetlen egy szó. De lehet, hogy a többi számok, ott volt evangélium, ott volt valamit, amit közlepít az emberek Istenhez. Nem tudom. Igen.
Erről a par leigezésről az jutott eszembe, hogy olyan hatása van, mint egy hitfizetőnek.
Mint egy kicsit.
Hipnotizálnak.
Azt sose éltem át, azt az érzést, a szemületünk a kinézésnek.
Én sem tudom, de hogy mindenki ugyanazt csinálja, és sokáig, és
igen.
Nekem volt egy svájci misszionárius barátom, a Rokobo van, aki Biblia iskolája, nagyon szép helye, és azt mondta az ilyenfajta zenéről, ami a Black Sabbathra hasonlít az ACDC-re, hogy keresztény zene, vagy világi zene vallás is különbözőbe burkolva. Tehát a szöveg az Isten, meg Jézus, meg minden, ugyanakkor azt mondja, hogy ez a fajta vad ritmusos dobolás, fölkorlás, vagy a szexuális fájdakat.
Jó, most már nagyon belementünk a dolgokban. Mindenkinek más az ízlése, és nem akarok adni választ arra a kérdésre. Ez nehéz kérdés, hogy mondják azt mondjuk, hogy egy zene rossz a beat miatt, hogy egyetlen van beat. És én nem ezt gondolom. Szerintem ezt nem lehet alátámasztani.
Igen.
Szerintem ott van az a vallásosság is. Igen. Ami a szép, csendes, nyugodt van. És ugyanakkor én azt gondolom, hogy Istent lehet dicsőíteni pontos ütemmel, pont színes zenével. És lehet, hogy eredendően ez a zene mondjuk nem ilyen megabájton szól, vagy tök szépen, tök jó szól. Tehát ritmizálós, mit tudom én.
Igen.
Meg az, hogy közösen tapsolnak az emberek, szerintem az normális.
Igen.
És akár ennyit olyan bantulétaknél, meg egy tök más kultúrai zenéről van szó. Igen. Azt szerintem mindenképp fontos, hogy ezt közelebb visz, vagy
távolabb.
De ez szerintem mindenképp szubjektív, vagy hát
ízléskérdés. Igen, nagyon nehéz ezeket megítélni.
Oké. Okay.
Tessék?
Mondom, ha látják, hogy ők keresztényén zenel, például a sima jelókonónak vannak nagyon szép számai, amiből magáról a rossz életűnek mondják, de ez miért szorul háttérbe? Tehát lágy és dallamos, és nem 6-7 hangra épül, vagy éppen 5-re, hanem 10-12-re.
Én azt mondom, hogy mindenki érintve van a témában, mindenkinek. Nagyon tetszik a zene, azért vagyok itt. Vágjunk bele a témában, és nézzük meg, hogy hol jutottunk ki, és ha ez kis csoportban lesz, bőven alkalom, hogy mindenki tudja kifejezni az ő véleményét a kis csoportban.
Kezdjünk el. Az isteni imádás téma messziről fogok kezdeni. Hosszú előadás lesz. Nem akarok két előadásban felosztani, akarom hagyni nektek időt, hogy beszélgessetek kis csoportokban. De kezdjük azzal a kérdéssel, hogy Isten mire gondolt, amikor legelőször találkozott Mózessel, és azt mondta neki, második Mózes 3-ban, hogy a Mózes, amikor te kivezetted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Tehát Isten milyen elképzelés volt az ő fejében, hogy az én népem kivonulnak Egyiptomból, mennek a Sínai hegyre, és ott fognak... Mi? Ott lesz az első Isten tisztel. Hogy fog kinézni ez az első Isten tisztel? Milyen elképzelés volt Istennek, hogy az ő népe ott fognak leborulni, imádkozni? Hát nem úgy. Nem úgy nézett ki az a dolog, hogy mi elképzeltünk. Nagyon más nézett ki az az első Isten tisztelet. De mire gondolt Isten, amikor szólt Fáraónak, hogy bocsásd el a népemet, hogy szolgáljon nekem? Tehát mi volt az Istennek a fejében, hogy az ő nép végre szabadok lesznek, és most végre tudnak az Istent szolgálni? És ez a két szó, Isten dicsérni, vagy Isten szolgálni, ez nem két különböző szó, ez igazából ez egy dolog, csak kétféleképpen ezt lehet magyarázni, vagy megérteni. És a görög nyelvben két szó szerepel, hogy megértsük, hogy mi a különbség, és hol van a hangsúly ezek a szavakban. Jó? Az első szó az a latreo. Hogy beszéljek erről először? És akkor a második szó, a proszkuneo, arra fogok beszélni, és főleg ott tenni a hangsúlyt ezek a dolgokon. Jó? De az első szó, latreo, az mit jelent Istent szolgálni? A latreo szó úgy kell érteni, hogy Istent imádni, vagy szolgálni tágasabb értelemben. Tehát Istent imádni, vagy dicsérni az egész életünkkel. Jó? Tehát minden terület az életünkben dicsérjük az Istent, vagy imádjuk az Istent minden területben. Például az időnkkel tudjunk dicsérni az Istent. Tehát amikor betartjuk a szombatnapot, vagy a vasárnapot, egy nap a hétből pihenünk, nem csinálunk semmit. Mi úgy dicsérjük az Istent, amikor betartjuk az ő kérés, az ő parancsolatot, hogy pihenjünk. Tehát az idő beosztásunkkal, ahogyan osztjunk be az időnket, ezzel tudunk imádni az Istent. Vagy a másik, a talentumokkal. Tehát Isten adott mindannyiunk talentumokat, és amikor a munkahelyünken képviseljünk Istent, akkor mi ott dicsérjük az Istent, ugye, a munkahelyünken. Dicsérjük az Istent a mi talentumokkal. Vagy a harmadik szó, vagy ez harmadik terület az életünkkel, hogy tudjunk dicsérni Istent a mi pénzünkkel. Ugye Isten azt kér tőlünk, hogy a tizedet adunk neki. Vagy inkább azt mondjuk, hogy egymásnak a terhét hordozunk. Tehát ez a három különböző terület az életünknek. Úgy mondják, hogy ez a sáfárság, és mi ezen a három területen tágasabb értelemben dicsérjünk, vagy imádjuk az Istent minden területünkkel. Tehát ezek mind, amit elmondtam, ezek mind törvények, vagy szabályok, hogy ez a mi kötelességünk, amit az Isten kér tőlünk, vagy parancsol nekünk, de mi nem így tartjunk be, mint szabályok, vagy törvények, ugye? Sokkal több annál, mint a mi kötelességünk, hanem ez egy kiváltság, hogy mi tudjunk Istent imádni az életünkkel. Tehát vasárnapon pihenni, Istent imádni a mi időnkkel. Azért tartjuk be a szombatnapot, vagy a vasárnap, és azért nem dolgozunk, mert ez a mi kötelességünk? Hát igen, de ugye sokkal több annál. Nekünk ez kiváltság, hogy nekünk nem kell dolgozni egy nap a hétből. Az Isten azt mondja, az én népem, pihenjetek. Érezzetek jól magotokat. Legyetek egymással. éljetek közösségben, szeretettel közösségben. Ez egy kiváltság, hogy az emberek, hogy együtt tudunk lenni, és mit mond az ötödik parancsolat? Emlékezzetek arról, amikor rabszolgák voltatok Egyiptomban. Hogy emlékezzünk vissza az evangéliumról. Emlékezzünk arról, hogy Isten megszabadított engem. Tehát nekünk ez jó, pihenni, közösségben lenni vasárnapon, és mi így tiszteljünk, vagy dicsérjünk, vagy imádjunk Istent a mi időnkkel. Vagy a talentumokkal szolgálni az Istent. A világ is nagyon jól tudja ezt, ugye? Hogy mindenünkben van talentumokat, amit az Isten adott, ugye? És az Isten azt kér tőlünk, hogy ezeket megismerjük, felismerjük, és ezeket használjuk. És a világ úgy gondolkozik erre, hogy ez nem más, mint az önmegvalósítás. Amit az Isten adott neked, a humanisták nem számolnak Istennel, de az önmegvalósítás az nem más, ami benned van, azt ki kell hozni maximálisan. És azzal válni minden, amit csak el lehet képzelni magadról. Mert az az igazi öröm, az önmegvalósítás. És a világ nagyon sokat beszél erről, de mi keresztények, mi tudjunk, hogy az önmegvalósítás a különbség. Mi a különbség? A talentumok, amit az Isten adott nekünk. Nem a mi saját dicsőségére használjunk, ugye? Mi a különbség? Hogy mi használjunk, felfedezzünk a talentumokat, azt szerint szolgálunk, azt szerint képviselünk Istent a munkahelyünken. Nekünk nagy öröm, de a különbség az, hogy mi az Isten dicsőségére szolgáljunk. Az a különbség. Nem magunkat imádjuk, nem magunkat szolgálunk, másokat, Istent szolgáljunk a talentumokkal. És a harmadik terület, ahol tudunk mi imádni Isten tágasabb értelemben, a pénzünkkel. A pénzünkkel, ugye? Ahogy mondtam az előbb, a tizedet adunk, de sokkal bővebben van, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát ez se egy ilyen kényszer, jaj, nekem adni kell pénz. Ha te úgy adsz pénz, akkor az Isten azt mondja, ne is adjál. Mert az Istennek nincsen szükség a mi pénzünkre. Az Isten hogy akarja, hogy mi adunk pénzt az Istennek? Hogyan dicsérjük Istent a mi pénzünkkel? A református Isten tiszteletben hogy szokták ezt hirdetni? Isten szereti a jó kedvű adakozó, és mindenki csak sztoikusan ott ül. Igen, mi tudjunk, hogy az Isten... Most hogy csinálják ezt máshol? Afrikában presbitériánusok, misszionáros oda mentek Afrikában, és evangelizálták, és nagyon-nagyon sokan megtértek Gánában, és rengeteg református gyülekezet van Gánában, és hasonló a református Isten tiszteletnek a liturgia, és ugyanazt mondják, hogy Isten szereti a jó kedvű adakozó. De Afrikában kicsit másképpen néz ki a dolgok. Ők tényleg azt hiszik, hogy az Isten szereti a jókedvű adakozó, és amikor az lelkész kihirdeti ezt az igét, akkor az emberek kezdnek felállni, beindul a zene, és kezdenek lejönni, adni a jókedvű adakozást. És kimutatják az ő örömüket. Mert meg vannak győződve, hogy az Istennek az fontos, hogy mi örömmel adjuk. Nem kényszerből. Az Istennek nincsen szüksége mi pénzünkre. Jobb adni, mint kapni. Ezek mind kiváltságok. És mi így dicsérjük az Istent, imádjuk az Istent, szolgáljuk az Istent, a mi időnkkel, a mi pénzünkkel, a mi talentumokkal. Hála Isten, hogy ilyen lehetőségünk van. Tehát senki ne gondoljon azt, hogy Isten dicsérni, ez az én elhivatásom, ezt nekem ezt kell csinálni, és semmi örömünk nincs benne. Dehogy is. Az egész életünk egy kettes, egy paradoxon. Az egész életünk arra szól, mi a cél az életünknek? Istent imádni és élvezni a vele való kapcsolatot. És ha te nem élvezed az Istennel való kapcsolatot, akkor valami gáz van, baj van. Hát nekem kell dicsérni az Istent az én életemmel. Vigyázzál, mert ez nem egy fogcsikorgatás elsavanyúságod dolog itt. Örömmel jár. Nem szabad szétválasztani ezt a két dolog. Az Isten dicsérni és az öröm, az együtt megy. Ez a két dolog nem szabad, nem is lehet szétválasztani. Oké. Okay. Tehát ez volt az első, hogy mit jelent Istent imádni tágasabb értelemben, de fókuszálunk most, hogy mit jelent Istent imádni, ugye, szűkebb értelemben. A másik szó a proskuneo. És ezzel a szóval azt látjuk, hogy Istent imádni azt jelenti, hogy térdre esni az Isten előtt. Tehát lelkileg imádni Isten, felemelni a kezünket az Isten előtt, és imádni őt. És megint fölteszem azt a kérdést, hogy miért imádjunk Istent? Miért boruljunk le előtte térdre? Mert ez a mi kötelességünk, ugye? Mert ő az egyetlen, aki méltó arra, ugye? Ő a teremtő. Ő a király, ugye? Ő az, aki uralkodik. Ő az egyetlen, aki méltó arra. Ő a szent Isten, ugye? És ez a mi kötelességünk. De megint ez egy minimalizálás, hogy azt mondjuk, hogy azért imádjuk Isten, mert ez a mi kötelességünk. Sokkal több annál, ugye? Ez a mi kiváltságunk, hogy őt imádjunk. Azért imádjunk őt, mert Isten az, aki hív minket magához. Senkinek gondoljon, hogy hát ez az én ötletem, megyek az Istenhez és imádom őt. Nem, Isten hív minket. Hív minket magához. Hív minket kapcsolatban vele. És azért merjük menni az ő jelenlétében, mert ő hív minket. Máté 4:10 azt mondja, hol Jézus beszél sátánnal, ugye a nagy kísértésben. Jézus azt mondja, mert megvan írva az Urat, a te Istened imád, és csak neki szolgálj. Nem véletlenül itt van ez a két szó egymás mellett. Az Urat imád, és csak neki szolgálj. Ez nem két különböző fogalom. Ez a két dolog mindig együtt megy. Vagy János 4:23. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten megy világszerte, és hívja az embereket magához, hogy merjünk nyílni a szívünket az Isten felé. Nagyon szeretem az Isten tiszteletek, azok a gyülekezetek, amivel azzal kezdnek, amivel, hogy most kezdtünk, amikor kiálltam és olvastam a 96. Zsoltárt, ugye? És ez a 96. Zsoltár arra beszél, hogy Isten az a magasztalos Isten. Ő az, aki egyetlen méltó arra, hogy mi őt imádjunk. És a lelkész úgy kezdi az Isten tisztelet, hogy felolvassa ezek az igék, mint a 96. Zsoltár. És miért? Mert hívja az egész gyülekezetet az Istennek a jelenlétében. És az nagyon jó nekünk, hogy nem csak ott ülünk egy székben, de valahogy átéljük és tapasztaljunk, hogy mi most a transzendens Istennek a jelenlétében vagyunk. Tényleg a teremtő Isten, a világnak a királya hív minket most magához, és azért ülünk itt, és azért imádjunk őt, mert ő hívott minket az ő jelenlétében. Az egy nagyon jó jel, hogy tényleg Isten imádjuk, hogy kicsit ott ülsz, és tapasztalod, hogy tényleg Isten itt van velünk. Nem csak mint az én legjobb barátom, ugye? Ő egy szuverén király. És az ő jelenlétében van. És mi tiszteljünk őt, azért is nevezünk, hogy Isten tiszteletet, ugye? Tehát, még egy dologot, hogy Isten miért hív minket magához, hogy imádjunk őt, mert mindannyiunknak olyan szívünk van, hogy valamit vagy valakit fogunk imádni, ugye? Calvin úgy beszél a mi szívünkről, hogy a mi szívünk bálványgyárok. Mi gyártjuk a bálványokat. Mi keresünk valamit a teremtett világban, amit mi akarunk imádni. És mindannyiunk hajlamosak valamit, vagy valakit imádni. Ugye? Lehet, hogy az egyik imádja a sikert, vagy a másik imádja a pénz, vagy a karrier, vagy egy kapcsolat, és képes mindent feláldozni, hogy gazdag legyen, vagy mit tudom én, most mondtam valamit. Vagy képes mindent megtenni, mert számára ez a kapcsolat, ez a legfontosabb dolog az ő életében. És neki van egy nagy űr az ő lelkében. És rohan ez a bálvány utána, siker, a pénz, egy kapcsolat után, és közben tönkre teszi magát. Mert a bálványok mindent ígérnek, imádjatok engem, ugye? És mindent megígér, de semmit nem tud adni vissza. Inkább a bálványok csak tönkre tesznek minket. És azért mondja Isten az ő parancsolatokban, hogy csak engem imádjatok. Az első és a másik parancs erről szól. Más ne imádjatok, mert azok a dolgok csak tönkre tesznek titeket. Tehát Isten nagyon jól tudja, ő nem egy önző király, vagy egy ilyen egoista Istenünk van. Senki nem gondoljon, hogy neki szükség van arra, hogy mi őt imádjuk. Neki nincsen szükség erre. Mi azért imádjunk Isten, mert nekünk jó. A mi lelkünknek jó. A mi lelkünk szomjozik az Istenre, ugye? Amikor itt az előbb énekeltünk, remélem, hogy átéltetek azt. Tapasztaltatok azt, hogy igen, én vágyom az Istenre, mert csak ő tud betölteni a mi űr, a mi lelkünkben. Csak az Isten tudja adni azt az örömet, azt az értelmet, azt az, amire vágyunk. Tehát Isten azért hív minket magához, mert ő tudja, hogy nekünk erre van szükségünk. És ő az igazi és egyetlen örömforrás az életnek. Tehát egy másik dolog, amit nem szabad szétválasztani, az, hogy imádjunk Istent tágas értelemben, vagy csak imádjunk Istent szűkebb értelemben. Egyik nem fontosabb, mint a másik. Mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Az, amit én tapasztaltam eddig az én életemben, az, hogy sokszor reformátusok, mert én presbitériánus lelkész vagyok, mi presbitériánusok történelmileg elég racionális lények vagyunk. És sokat beszélünk arról, hogy mit jelent Istent imádni az egész életünkkel. Tehát mindegy, hogy eszel vagy iszol, az a lényege, hogy az Isten dicsérjétek. Ugye 1. Korintus 10.30, ez az ilyen fő ige mi reformátusoknak. Az egész életünk arról szól, hogy Isten dicsérjünk. De zeneileg mi presbitériánusok elég gyengék vagyunk, legalább én, amit tapasztaltam. Mert annyira racionális lények vagyunk. És amit tapasztaltam a karizmatikus körökben, ahol voltam, jártam, sokszor a karizmatikus nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a zenéről, vagy a proszkuneo leborolás Isten előtt imádni, de nem annyira sokat beszélnek arra, hogy az egész életed, az életeddel dicsérd az Istent a munkahelyeden. És sokszor ez a két dolog szétválik. És azt mondom, hogy nem szabad szétválasztani a két dologot, mert mind a kettő nagyon fontos. Tehát, hogyan imádjunk Istent? Szűkebb értelemben. Ez a mai kérdésünk. Jó? Erről szeretnék adni választ, hogy mit jelent szűkebb értelemben imádni Istent és leborulni az Isten előtt. Tehát Luther Mártonnal szeretnék kezdeni. Luther segített minket, hogy mit jelent Istent imádni. Azt mondta, hogy ami nem biblikus ellen, azt használhatjuk, amikor Istent imádjuk. Calvin azt mondta, és az én gyökerém Calvintól származik. Calvin azt mondta, hogy csak úgy lehet imádni Istent, ahogy le van írva a Bibliában. És Calvin ezzel a gondolattal, ő nagyon radikálisan akart szakítani a katolikusokkal. Csak úgy lehet imádni Istent, ahogy le van írva a Bibliában. És Luther azt mondta, hát ha nem a Biblia ellen, akkor ezt használhatjuk fel. Valamit a hagyományból, a tradícióból, vagy a kultúrából. Tehát Calvin radikálisabb volt, mint Luther, csak sajnos ami történt, hogy az ő zenei világ az szegényebb lett, mint Luther, vagy az evangélikusoknak a zenei világ. Csak nem szabad elfelejteni, mielőtt Luther és Calvin elindították a reformáció, Tudtátok azt, hogy nem is lehetett énekelni a gyülekezetekben? Nem volt gyülekezeti éneklés. Jó? Tehát amikor Calvin magához hívott Louis Bourgeois, aki egy világ híres zeneszerző, az egy nagyon radikális dolog volt. És ahogyan énekeltek Calvinnak a templomba, senki ne gondoljon, hogy úgy énekeltek, mint a mai reformátusokat énekelnek, ahogy mindenki ott ül, sztoikus pufával. Dehogy is. Ott Genfben rajongtak, és Calvin ezt biztatta, hogy igenis teljes szívvel dicsértek az Istent. A Luthernek a zenei világ kivirágzott. Ő maga 37 éneket írt, Luther Márton. És azt mondta, nekem nincsen szükség olyan lelkészre vagy teológusra, aki nem zenész. Ülök, hogy nem éltem akkor. Az én egyik kedvenc énekem, ahol én ezt mindenhol viszem magammal az én naptáromban, ez a 130. Zsoltár, amit a Luther Márton megzenésítette, és hozzátette szöveget, és felújította, hogy lássuk is Krisztus benne. Gyönyörű szép. Amikor akarok újra emlékezni az evangéliumról, oda lapozok, és énekelem ezt a 130. Zsoltár. Gyönyörű, gyönyörű szép szám. 1546-ban az ő halálnál az evangélikusok 60 énekes könyvek írtak tele új zenével. Tehát kb. 30 év múlva, mert a reformáció 1516-ban elkezdődött, ő meghalt 46-ban, 30 év múlva 60 énekes könyv tele új énekel. Évente, ha megcsináljuk a matematikát, az két új énekes könyv évente. El sem tudunk képzelni, hogy milyen nagy bomba kitört azon a reformáción. Hogy az emberek olyan új éneket énekeltek, rengeteget, több ezren tértek meg a zenén keresztül. De ugorjunk meg 1618-ig, mielőtt elkezdődött a 30 év háború. És minden tönkrement Európában. Tehát kb. 100 év alatt az evangélikusok 25 ezer éneket írtak. 25 ezer éneket írtak, nem semmi. Az Isten küldező lelket, és az emberek tértek meg. Ezek ilyen, főleg olyan számok, mint ez, erős vár a mi Istenünk, ami nagyon Isten központi volt. Nagyon, nagyon magasztaltak az Istent. Evangéliumi centrikusok voltak ezek. Rengeteg korálok írtak. Na most nézzük meg, hogy a Biblia mit tanít nekünk. És a Dorian tudnám kérni tőled, hogy olvass fel nekünk két Biblia verset. Kolosszé 3:16 és Efézus 5:18-20, és igazán nem találunk túl sok útmutatás a Bibliában, hogy a Biblia mit tanít minket a zenéről. Inkább alapelveket találunk, magyarul nagyon sok szabadság van mi keresztényüknek, amikor gondolkozunk a zenéről. Tehát szeretném, hogy ezt a két igevers felolvassunk, de igazából ezek ilyen testvérverseket, Pál írt mind a kettő, és igazából mind a két vers ugyanaz. Majdnem, hogy Pál megismétli magát ebben a két versben. Kolosszé 3:16 és Efézus 5:18-20. Három dolgot fogunk itt felfedezni. Jó, Adorian, légy szíves, olvasd szépen lassan, és figyeljünk, hogy mire tanít minket ez a két vers.
A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa.
Volt?
Ez volt a Kolossé, okay. És akkor az Efézus 5:18-20. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében.
Oké, okay, köszönöm szépen. Nézzük meg ezt a három dolgot, amit tapasztalunk, vagy olvasunk ezek a versekben. Tehát az imádásnak a célja. Miért cél, amikor mi imádjunk Istent, amikor leborulunk előtte? Az, ez Efézus 5-ben és a Kolosszi 3-ban mind a két helyen azt olvasunk, hogy a szívünkből dicsérjünk az Istent. Hogy adjunk hálát mindenkor az Istennek. Az a cél, hogy a szívünkből, háladással imádjunk az Istent. És mind a két versen olvasunk ezt. Nem véletlenül, hogy Jonathan Edwards, aki az 1700-as évek elején élt, a mai napig tekintenek ő rá, mint Amerikának a legnagyobb teológus. Tehát Jonathan Edwards. És ő mit mond az imádásnak a célja? Azt mondja, hogy az igazi Isten imádása az, amikor az egész lényünkkel, tehát az egész hitünkkel, a szívünkkel, az érzelmünkkel, az akaratunkkal, a gondolatainkkal, az egész lényünkkel ráhangolodunk az Isten kegyelmére, az Isten jóságára. És csodálkozunk, hogy Isten az, aki jó, és Isten az, aki kegyelmes. Tehát ez a cél az Isten imádásával. Most, hogyan érjünk el ezt a célt? Hogyan érjünk el? Tehát mi az eszköz annak, hogy mi ezt a célt elérjünk, hogy Istent imádjuk a mi szívünkkel? Kétféleképpen lehet ezt elérni. Szóban és énekléssel. Tehát a két dolog, amit Adorján említett ebbe ezek a versekben, azt olvasunk, hogy tanítsátok, vagy intsétek egymást teljes bölcsességgel. Tehát tanítsunk egymást az Isten igéjét. Tehát szóban erősítsük egymást. Vagy mondjátok szívetekben az Úrnak. Tehát mondjátok el ezek a dolgok egymásnak. És az énekléssel. Azt bíztatott minket Kolosszéban és az Efézus levelében, hogy énekeljétek szívetekben az Úrnak. Zsoltárokat, lelki éneket, dicséreteket. Tehát énekeljünk Istennek, és énekeljétek egymásnak. Tehát nézzük ezt meg csak röviden, hogy mi történik, amikor énekelünk, vagy amikor lezajlik egy Isten tisztelet. Négyféle dolog történik egy Isten tiszteletben. Amikor egymásnak mondjuk a szót, vagy az ígét, akkor ez tanítás, vagy prédikáció, ugye? Amikor egymásnak mondjuk a szót, ez egy prédikáció. Amikor Istennek mondjuk a szót, az egy imádság. Egyértelmű. Erről nem akarok túl sokat beszélni, ez egy külön ugye, téma lenne, hogy mit jelent prédikálni, vagy Istent, vagy az evangéliumot hirdetni. Vagy a harmadik az, hogy amikor egymásnak énekelünk, hogy ezek a verseket bíztat minket, hogy énekeljétek egymásnak, ugye, akkor egy bátorítást történik ott. És azt mondja, amikor Istennek énekeljétek, akkor ez az imádás. És az utolsó kettőről szeretnék beszélni. De most, amikor mi imádjuk az Istent, és elérjünk azt a célt, akkor mi lesz a következménye? Tehát kicsit etikusan gondolkozunk itt. Mi a cél, mi az eszköz, és mi a következmény? Tehát etikusan nézzünk meg ezt a témát. A következmény az, mondja Kolosszé levele, hogy a Krisztus beszéde így lakozik bennetek. Tehát az igé így lakozik bennünk, amikor halljunk egy prédikációt, vagy amikor énekeljünk. Érdekes módon, ahogy mondtam, a Kolosszi 3 és az Efézus 5, ezek testvérversek, párhuzam vannak, és a Kolosszi levele azt mondja, és így lakozik benned az igé, de mit mondott az Efézus 5? És így, valaki emlékszik rá? Nem baj. Így töltekezzetek Szentlélekkel. Tehát a Szentlélek, ahogy lakozik bennünk, és hogy az igé lakozik bennünk, senkinek gondoljon, hogy ez két különböző dolog. A Szent Lélek lakozik bennünk, hogyan? Az igén keresztül. Ugye? És csak értjük az igét a Szent Léleken keresztül. Ez a két dolog nem szabad, nem is lehet szétválasztani, mert ez ugyanaz. Hogy olvasom fel nektek Galatai level 3:2. Ez a textus klasszikus, hogy meg akarjunk érteni, hogy mit jelent a Szent Lélekkel töltekezni. Ezek a versek, ahol Pál elég mérges a galaciákkal. Miért mérges Pál? Mert egy nagy hibát követtek el. De nézzük meg, hogy Pál hogyan biztatja ezt a gyülekezetet. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igének hallása által teszi ezt? Tehát Isten küldi az ő Szent Lelket, és csodákat művel köztünk, bennünk, az ő Szent Léleken keresztül. De hogyan? Hit által. Amikor mi hiszünk az Isten igének, jobban vagy konkrétabban, amikor mi hiszünk az evangéliumnak. És itt van egy misztérium. Ha itt ülsz és arra gondolsz, hogy én hogyan töltekezhetnék a Szent Lélekkel, ugye? Mert a Szent Lélek a gyümölcse, az egy fantasztikus dolog, ugye? Szeretet és öröm és békesség. A Szent Lélek a gyümölcse, a Szent Lélek lakozik bennünk hit által. És a mi hitünk az hallásból van, amikor mi halljunk az igét. Tehát az igén keresztül, az éneklésen keresztül. Tehát összefoglalva, amikor mi halljunk prédikációkat, amikor mi halljuk az igét, amikor egymást bíztatjuk az igével, amikor egymásnak énekelünk, amikor imádkozunk, amikor énekelünk az Istennek, akkor az ő Szentlélek leszáll. Személyesen, individuálisan és közösségileg. Tehát a Szentlélek bennünk lakozik hitáltal. Tehát ez egy misztérium. De ne választjuk szét az Isten igéjétől. Tehát a Biblia tanít és enged többféle éneklést. Hagy említsem röviden 4 éneklést. Kár, hogy nem tettem ezeket föl az előbb. Hoppá. Tehát az első féle éneklés az, hogy énekelünk Istennek, vagy Istenhez. Ez eléggé természetesnek tűnik, de ezek a szövegekben közvetlenül énekelünk Istennek, ugye? Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenható Isten. Énekünk jó reggel, száll hozzád szívesen. Emeljünk a hangot, és énekelünk az Istennek, vagy az Istenhez. Vagy teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, itt mi kiáltunk Istenhez, a mi lelkünkkel, de közvetlenül bűnbánatot tartjunk az éneklésünkkel. Tehát Istenhez szólunk. De nem minden ének csak közvetlen Istenhez szól. Énekelünk magunknak, vagy magunkhoz. Nem tudom, mennyire észrevetted, de néha, elég sokszor nem is énekelünk Istenhez a templomban, inkább énekelünk saját magunkhoz. Áldjad én lelkem a dicsős. Kinek énekelek most? Saját magamnak. Ugye? Áldjad én lelkem, én beszélek magamhoz, vagy magamnak. Erősítem magamat. Ez biblikus? Hogyne? Ez a 103. Zsoltár erről beszél. Vagy amit énekeltük az előbb. Miért csüggedsz el én lelkem? Most én magamhoz énekelek, ugye? Próbálok bíztatni magamat, hogy én miért csüggedek el. Nem is énekelek az Istenhez most. És ez nem baj. A Biblia bíztat minket, hogy nem baj, énekeljétek magatokhoz, vagy magukat, magunknak. Jó, ez a másik. A harmadik, énekeljünk egymásnak, vagy egymáshoz, az Istenről. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intéze. Ő kinek énekel? Nem az Istennek. Ő egymásnak énekeli ezt a számot. Aki írta ezt a számot, az ő neve Joachim Neander. Ő volt az a leghíresebb református énekes író, akkor, amikor ő írta ezt. Ismerjtek az ő nevét? Honnan hallottátok ezt a nevét? Neander. Van egy hely Németországban, ez a Neandera völgye, és ugye a tudomány azt mondják, hogy ő ott felfedezték a Neandertal man, ember, Ugye az evolúciónak a nagy felfedezése volt, legalább azt gondolják, ugye? De ez a völgy azért nevezték, hogy Neander völgy, mert a Vakim Neander régebben ott járkált, és imádta az Istent a teremtett világban. És ott dicsért az Isten, annyira fantasztikus, annyira gyönyörű szép ez a völgy, és nevezték azt a völgyet arra a református lelkészre, aki állandóan ott járkált, és imádta az Isten, csak az evolúció félre használták. Borzasztó. De én is van. Tehát énekelünk egymásnak, és ez jó az Istennek. Ez tetszik az Istennek, amikor erősítjük egymásnak egy hitét. Például, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe, hát. Megint nem Istenhez énekelünk. Ez egy közösségi ének. Erősíti a szálakat, hogy egymást szeretjük egyre jobban. Egyre erősebb legyen a közösség köztünk. Ki írta ezt a számot? A Zinzendorf, Count Zinzendorf. Ő nem csak ezt a számot írt, ő 2000 számot írt. 2000 szám. Ő egy nagy misszionárs mozgalom elindított. Ő volt a pietistáknak az egyik atya. Rengeteg közösségi éneket írtak. Nem véletlenül, mert ők közösségben éltek egymással. És ők kezdték egy misszió mozgalom, és világszerte az 1700-as években rengeteg misszionársakat küldtek világszerte. És a Veszlék, ő rajtukon keresztül tértek meg. De ez egy hatalmas nagy misszió mozgalom volt. És képzeljétek el, hogy ők elindították egy imaláncot. Hát azt mondták, hogy a misszió munkához kell imádkozni, mert ha nem imádkoznak, akkor nem lesz semmi belőle, és kezdtek imádkozni. Tudjátok, hogy mikor hagyták abba ezt az imaláncot? 100 év múlva. 100 éven keresztül ment ez az imalánc. Azon a kis közösségen, Hernhuten, ahol laktak, mindig volt egy valaki, aki folyamatosan imádkozott a misszionárosoknak, hogy az Isten használjon őket, hogy az evangélium terjedjen világszerte. Rengeteg új éneket írtak, és csak Zinzendorf egymagában 2000 számot írt. Vagy egymásnak terhét, ha hordozátok, úgy tesztek Jézus szava szerint. Ez is egy szép szám, ez egy német szám. De ez arra is beszél, hogy a közösség mennyire fontos, és idézi a Galatai 6:2-t. Vagy a spirituálisok, azok sokszor egymásról beszélnek az énekek. A spirituálisok nekem számomra nagyon-nagyon szép. Fogunk énekelni később az a szám? Amit küldtem neked. Were you there when he voltál ott, amikor keresztre feszítették? Nem fogunk énekelni? Valaki ismeri ezt a számot? Majd ezt muszáj énekelni. Jó. Oké. Tehát én nagyon szeretem a spirituális énekeket, de nagyon-nagyon buzító, nagyon erős, közösség erősítő. Oké, és akkor énekeljünk nem keresztényeknek. Tehát énekeljünk Istennek, magunknak, egymásnak, és az is biblikus, és az is helyes, hogy énekelünk nem keresztényeknek. Tehát az Amazing Grace, ismertek azt a szám, hogy mondják ezt a éneket magyarul? Érthetetlen kegyelem, így van. Ki írta ezt a számot? John Newton írta ezt a számot. Ő régebben egy rabszolga a hajónak a kapitánya volt, és ő megtért abból a borzasztó életből, hogy ő beismerte, amit ő csinál, az egy gonosz dolog, a négereket Afrikából vinni Amerikában. És abból a borzasztó életmódja ő megtért, és ezt a számot írt. És ez a négerek között nagyon-nagyon népszerű Amerikában, de ez egész Amerikában ez a legnépszerűbb keresztény szám. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, aki megmentett olyan bűnös ember, mint én. De ez a szám miről szól? Ez nem más, mint egy bizonságtétel. Hogy a Newton elmondta, hogy mi az, amit az Isten tett vele, hogy ő hogyan tért meg. Ez egy tipikus bizonságtétel szám. Vagy az 1800-asok években azok a képeket, amit látok, ez Fanny Crosby és D.L. Moody. Tudjátok, hogy Moody rengeteget utazott világszerte. És amikor ő elment valahova evangelizálni, akkor hatalmasan sátorokban voltak, 3000, 4000, 5000 ember be voltak ezek a sátorokban, és ezek a hatalmas evangelizációk voltak. Rengetegen tértek meg világszerte. És milyen énekeltek ezek a nagy evangelizáció alkalmakon? Nagyon sokszor a Fanny Crosby-nak az éneket énekeltek. Tudunk ezt énekelni az előadás után, ezt a számot megváltva?
Igen.
Jó? Tehát hányan ismertek ezt a számot, hogy megváltva? Ez egy gyönyörű szép szám, nagyon szépen le is van fordítva magyarra, hogy megváltva mi boldogon vallom a bárány szent vére árán. Ez nem más, mint egy bizonságtétel hirdetni az evangéliumot nem keresztények felé. Fanny Crosby, ő írt 8000 szám. 8000 éneket írt. És a Fanny Crosby 8 évestől ő vak volt. De közben majdnem memorizálta az egész Bibliát. Tehát ez egy olyan ember volt, aki az Istennek a kezében egy olyan eszköz volt, hogy Isten nagyon használta, és rengeteg gyönyörű szép éneket írt. Tehát ez volt a 4 bevezető gondolat, és lehet, hogy mégiscsak fogom tartani egy szünetet, és majd a szünet után majd folytatjuk, mert akkor ott fogom kezdeni 10 kritériummal, amit én szeretnék javasolni, hogy ha használjuk ezt a 10 kritériumot, akkor tudunk megítélni a jót a rossztól.